Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk elején énekeljük a 73. Zsoltárunkat, 77. Zsoltárunknak, bocsánat, az első verszaka így kezdődik, az Istenhez az én szómat. Folytassuk testvéreim Isten tiszteletünket, helyünket elfoglalva, a 235. dicséretünk éneklésével, 235. dicséretünk első 4 verszakának az eléneklésével, amely így kezdődik, hallgass meg minket, Nagy Úr Isten! Maradva testvéreim, fohászkodjunk az 51. Zsoltár szavaival. Könyörülj rajtam, kegyelmeddel, Istenem,
Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előtted van. Egyedül ellened vétkeztem. Azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben lévő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelked ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Amen. És most hallgassátok meg, testvéreim, a Heidelbergi KT 16. úrnapjának kérdésfeleleteit, amely gyülekezetünk presbitere fog felolvasni számunkra, Tripol László.
16. úrnapja. Miért kellett Krisztusnak a halált elszenvednie? Azért, mert Isten igazságos és igazmondó lévén semmi más módon a mi bűnünkért eleget tenni nem lehetett volna, hanem csak is magának, Isten fiának a halála által. Miért temettetett el? Azért, hogy ez bizonysága legyen annak, hogy valósággal meghalt. Ha Krisztus meghalt érettünk, miért kell nekünk is meghalni? A mi halálunk nem bűnünkért való elégtétel, hanem csak meghalás a bűnnek és átmenetel az örök életre. Mi egyéb hasznunk van még Krisztus keresztjén való áldozatából és halálából? Az, hogy az ő ereje által a mi óemberünk ővele együtt megfeszítetik, megöletik és eltemettetik. Hogy a test gonosz gerjedelmei ne uralkodjonak többé mi bennünk, hanem mi magunkat hála áldozatul őneki szenteljük. Miért teszed ezt is hozzá szála alá poklokra? Azért, hogy legnagyobb megpróbáltatásaim között bizonyos lehessek afelől, hogy az én Uram, a Krisztus, az ő kibeszélhetetlen gyötrődéseivel, szenvedéseivel, melyeket lelkében a keresztfán és annak előtte is elszenvedett, engem a pokol kínjaitól és gyötrelmeitől megszabadított.
És most hallgassátok, testvéreim, Isten igéjét Timóteus második leveléből, a harmadik fejezetben, méghozzá azon belül is az első 9 verset. Tehát 2 Timóteus 3, 1, 10. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől, mert ezek közül valók azok, akik belopakodnak a házba, és rabul ejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól űzött asszonykákat. Ezek mindig tanulnak, de az igazságot sohasem ismerik meg. Ahogy a Jannész és Jambrész ellenszegült Mózesnek, úgy álltak ellent az igazságnak ezek a megromlott értelmű, hit szempontjából megbízhatatlan emberek is. De nem jutnak messzire, mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenki előtt, mint ahogy amazoké is. Imádkozzunk, testvéreim! Köszönjük, mennyei atyánk, hogy te jelen vagy. Köszönjük azt, hogy te most is itt vagy jelen közöttünk, és te vagy az, aki elkészítetted számunkra már a te üzenetedet. Én kérlek most tégedet azért, hogy minden alkalmatlanságunk ellenére is te légy az, aki használsz minket, te légy az, aki szólsz itt most, és te légy az, aki munkálkodsz a hallgatókban is, te légy az, aki megnyitod az itt jelenlévőknek a fülét, te légy az, aki megnyitod a jelenlévőknek a szívét, és te légy az is, aki cselekvésre készteted a kezüket és a lábukat is. Így kérünk téged, drága Úr Jézusunk, így légy most jelen közöttünk, így légy most jelen a te gyülekezetedben. Amen. Igehirdetésre készülve pedig, testvéreim, énekeljük a 370. dicséretünk második verszakát. 370. dicséretünk második verszaka így kezdődik. Te szentségnek új világa, igédnek vezér útjára. Hallgassátok, testvéreim, Isten igéjét, ami alapján szólni kívánom közöttetek most az ő üzenetét. Írva található a Kolossiakhoz írt levélben, 3. fejezetben, azon belül is a 17. versben. Tehát Kolossé 3.17. Így hangzik: amit pedig szóltok, vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Foglaljátok el a helyeteket. Hát a testvéreimnek már most a legelején bejelentem, hogy ennek az igének alapján, a Kolossé 3.17 alapján egyetlen egy dologról szeretnék beszélni, méghozzá az ateizmusról. De félreértést ne essék a testvéreim között, nem arról az ateizmusról szeretnék beszélni, amivel kint a világban találkozunk, mert úgy gondolom, hogy az az ateizmus, az nem hat ránk olyan teljességében, mint az, amiről most beszélni fogok. Ez pedig úgymond az az ateizmus, ami itt megjelenik a templomban, azon belül is az embereknek a szívében. És talán lehet, hogy a testvéreim most megkérdezhetnék tőlem, hogy hát miért akarok én erről beszélni. Hát Zolikám, hát hogyha most elolvasnád újra ezt az ige szakaszt, Kolossé 3.17, akkor miért mondod azt, hogy itt az ateizmusról van szó? Hát én annyit mondanék ennek a testvérnek, hogy hát igen, de hogyha elolvassuk ezt a szakaszt, és ha az ellenkezőjét vesszük, teljesen az ellenkezőjét, akkor beszélünk az ateizmusról. Tudnélik, itt arról van szó, erről az ige szakaszban, hogy mindent, amit az ember cselekszik, tegye Istennel együtt, Istenre gondolva, Istennek szolgálva. Az ateizmus pedig pont azt jelenti, hogy mindent az ember Isten nélkül tesz. És amikor ezt az ige szakaszt olvastam, akkor döbbentem rá, hogy ez nagyon is igaz rám, hogy az én cselekedetemet, az én szavamat egyáltalán nem járja azt át, hogy én egyáltalán Jézusnak a közelségében lennék, vagy Istennek a közelségében. Ugye nagyon sokszor, amikor ezt a szót halljuk, hogy ateizmus, akkor rögtön arra gondolunk, hogy itt valamiféle Isten tagadásról van szó. Olyan emberekről, akik nyíltan tagadják Istent. Ám de talán többen is tudjátok, hogy az ateizmus az valamelyest egy görög eredetű szó. A teizmus kapott egy fosztóképzőt, ezt nevezzük, ez az A betű, és ez általában megfordítja a szónak a jelentését. De szó szerint ez valami olyasmit jelent, az ateizmus, hogy Isten nélküliség, Isten hiánya, Isten kihagyása a gondolkozásunkból, a cselekvésünkből, a terveinkből, tulajdonképpen az életünkből. Most amit itt elmondtam a testvéreknek, most kiki maga gondolja végig, hogy van-e az életének olyan része, olyan tette, olyan része az életének, amiből ő ki szokta-e hagyni egyáltalán Istent. És ha van, akkor azt kell mondjam, testvérem, hogy igenis, az egyházunkban, a templomban jelen van az ateizmus. És én sem vagyok ez alól kivétel. Ha pedig az ateizmust így értelmezzük, akkor azt kell mondani, hogy hát sajnálatos módon közös állásfoglalást foglalunk el hívők és nem hívőkkel. Ugyanazon az alapon állunk, keresztjének és nem keresztjének. Mert bizony, ha megvalljuk magunknak őszintén, akkor azt kell látnunk, hogy mi hiszünk Istenben, de nagyon sokszor nem tesszük meg azt, amire ő hív bennünket. Nem tesszük meg azt, amire ő elhívott minket. Hallgassátok csak még egyszer végig, testvéreim, ezt az egyetlen egy verset. És mindazt, amit cselekeztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjétek, hálát adván az Istennek ő általa. Én most csak az elmúlt hetemet végig gondolva, végig gondoltam azt, hogy mik azok a dolgok, amikből én Isten nagyon sokszor kiszoktam hagyni. És meg kell valljam testvéreimnek őszintén, nagyon sokszor csak reggel tudok készülni, és ilyen szokott lenni például a hittanóráknak a nagy része is. Mindig korán reggel föl szoktam kelni, és akkor szoktam rá készülni. És nagyon sokszor viszont a hével jut eszembe, amikor utazok idefelé, Békásmegyerre, hogy hát az egyik legfontosabb dolgot nem tettem meg. Nem imádkoztam az egészért. Teljesen elfelejtettem. Otthon voltam, fölkeltem korán reggel az egészért, és az első lépést nem tettem meg, hogy imádkozzak. És nézzétek meg, testvéreim, oda megyek a gyerekek közé, beszélek nekik Isten dolgairól, hirdetem nekik az evangéliumot, és nem mondom el imádságban, hogy Uram, kérlek, minden alkalmatlanságom ellenére használj ebben engem, hogy megértsék a gyerekek azt az üzenetet, amit mondani akarok nekik. Nagyon sokszor a hével jut eszembe. Vagy akkor, amikor belépek az iskola kapuján, és akkor jut eszembe, hogy bakker, valamit elfelejtettem. És ez egy sajnálatos dolog. Vagy hogyha csak visszagondolok a tegnapi napra, egész egyszerűen. Elmentünk egyik testvéremmel egy túraútvonalat végigmérni. És már végigmentünk nagyon szépen az útvonalon, és már éppen indultunk volna visszafelé biciklivel, és őnek jutott eszébe, hogy hát milyen lenne, hogyha most elmondanánk egy imádságot. Nekem egyáltalán eszembe sem jutott, hogy imádkozzunk az egészért. Én már fogtam a biciklimet, már toltam is, már pattantam föl majdnem rá, hogy én most itt megyek, fél óra alatt hazaérek, és kész vége. Nincs ott bennem az, hogy imádkozzak az egészért. Azért, hogy következő héten, szombaton ott lesznek a hittanosok. Imádkozni azért, hogy azok a hittanosok valamit fölfogjanak az egészből, ami majd ott hangzik, alkalom, valamit megfogjanak, vagy azok a szülők, akik eljönnek. Egyszerűen nincs ott bennem a mindennapokban, hogy ezt megtegyem, hogy Isten elé járuljak, és elmondjam neki a mindennapjaimat imádságban. És testvéreim, sajnálatos módon mi nem elvileg vagyunk ateisták, vagy Nem elvileg, hanem gyakorlatilag. Ha most megkérdezném tőletek azt, hogy hiszitek-e, hogy Isten létezik, hogy ő elküldte az egyszülött fiát, akkor mindenki azt mondaná, persze, persze, én ezt hiszem és vallom. Ha most kinézünk, láthatjuk azt, hogy Isten teremtette ezt a mindenséget. Ezt valószínűleg mindenki hiszi is. De a legrosszabb dolog az egészben, hogy mi ezt valljuk, de a tetteinkben ez nem mutatkozik meg. Amit cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében cselekesszetek. Testvéreim, a hitvallásotok az egyezik a cselekedeteitekkel? Hogy ti ezt valljátok, és ez minden nap látható, látják ezt más emberek, hogy ti az Úr Jézusai vagytok? Hogy titeket ő elhívott? És mind szóban és mind tettben ez látszik rajtatok? Én csak magamból indulok ki, és ha magamból indulok ki, én azt mondom, hogy ez valószínűleg a testvéreimre is igaz lehet valamelyest. És tudom, hogy sokan talán idősebbek vannak itt, sokkal érettebbek nálam hitben, életben, sokkal nagyobb bölcsességük van, de én úgy hiszem, hogy mindannyiunkban bennem van ez a tulajdonság. Az, hogy mindannyian ateisták vagyunk. És mindannyiunknak van az életében olyan terület, ahol magát Jézust, magát Istent kihagyjuk abból. Most csak néhány dolgot szeretnék feleveníteni a testvéreknek. Például nem is olyan közel, de már itt lesz, például az adóbevallás. Valaki már lehet, hogy szépen meg is tette. De fölteszem a testvéreknek azt a kérdést, hogy amit eddig az elkövetkezendő években bevallottatok adóbevallásként, gondoltatok-e akkor Istenre? Leültetek-e imádságban, hogy én most úgy teszem az adóbevallásomat, hogy mindezt Istenre hagyom? Gondoltatok-e arra, amikor elmentetek dolgozni, hogy én úgy megyek most munkába, hogy először ezt odatárom Isten elé? Vagy pedig úgy, hogy ez az én munkám, én cselekszem, amit kell, én magam teszem mindezt. Vagy talán vagytok itt tanárok is. Talán ti mentetek el úgy iskolába, hogy előtte mindezt elmondtátok Istennek, hogy én most itt vagyok, mint tanár, talán nagyon sokszor küzdködöm a gyerekekkel, de Uram, te adj nekem békességet, türelmet a gyerekekhez. Vagy te adj türelmet az unokámhoz, te adj türelmet a nagymamámhoz. Ezt mind-mind el lehet mondani Istennek. De mindezeket elmondjuk-e neki? Látszódik-e ez a mi életünkben, vagy pedig nem? Látjuk, testvéreim, azt, hogy mi sajnálatos módon hozzászoktunk az Isten nélküliséghez. Látjuk azt, hogy a világban hogyan élnek az emberek, hát nyilván ők úgy élik az életüket, hogy ők nem foglalkoznak Istennel. És azt látjuk, hogy hát ezt lehet így is tenni, lehet így is cselekedni. És átveszük ezt a szokást, ezt a dolgot, mi is így cselekszünk, hogy nem gondolunk Istenre sokszor. Nem gondoljuk végig, hogy ezt el lehetne neki mondani imádságban. Azt látjuk, hogy ott van körülöttünk az élet, zajlik körülöttünk az élet, és tulajdonképpen eszünkbe sem jut az Isten. Az, hogy mi az övéi vagyunk. Ez olyan, testvéreim, mint ha nem is hinnénk benne. És ez a magatartás, ez azért súlyosabb a mi esetünkben, mert mi ellentétben az elveinkkel, nekünk van egy vallásos meggyőződésünk. A vallásos meggyőződésünk az, hogy hiszünk Istenben. És ez viszont nem látszik a cselekedetekben. Én most végig számoltam azt, hogy a héten, ugye 168 óra van, hogy hány órát töltök el mondjuk úgy templomban, vagy valamilyen közösségben. Hány órát töltök mondjuk csendességben Istennel reggelenként. És végig számoltam, és ha azt mondom, hogy 5 óra kijön, akkor nagyon sokat mondok. De hogyha ezt a 168 órából levonom, marad 163. Gyülekezetben élünk 5 órát per héten. Ott marad a 163 óra. És lehet, hogy a gyülekezetben ez mindenki meglátszik, hogy hát igen, én a gyülekezethez tartozok, hallgatom itt az igét, olyan jó itt együtt lenni a testvérekkel, de mindez látszik-e a maradék 163 órában? Azért, mert az életünk nagy részét, talán így is fogalmazhatnék, sajnálatos módon nem a gyülekezetben éljük, hanem a világban, emberek között, munkahelyünkön, a családunkban,
ott éljük az életünknek a nagy részét. És a kérdés az, hogy ott meglátszik-e az, hogy mi hívők vagyunk. Mi valljuk azt, hogy Krisztus megfeszítetett mi érettünk. És ez látszik-e a mi életünkben. Mondhatnám azt is, hogy ideológiailag keresztények vagyunk, ténylegesen azonban egy masszív ateizmus és az Isten hit között lebegünk. Sőt, sajnálatos módon a magunk hitét még szoktuk leplezni egy ilyen kegyes beszéddel. Például olyan állítatosan tudjuk azt mondani, hogy hát igen, én bízok Istenben, bízok benne, valójában azonban sokkal inkább más dolgokban bízok. Például magamban. Ha valaki nem teszi le Isten előtt például a munkahelyét, a munkáját, akkor az kiben bízik? Hát nem saját magában. Mert azt mondja, én ezt magam is meg tudom oldani. Miért kell ezt imádságban Istennek elmondani? Ha én ezt el tudom intézni, akkor ez felesleges, nem? Vagy talán van olyan testvérem, aki inkább más emberben bízik. Vagy olyan ember, aki inkább a gyógyszerek erejében bízik. A hitünk a cselekedetünkben látszik meg igazán, testvéreim. Hogy mi azt ténylegesen valljuk-e? Hogy ez meglátszik az életünkben? És értsük meg, nem csak azokban a cselekedetekben nincs benne Isten, amiket hitvány módon mondjuk bűnösen cselekszünk, tehát a bűneinkben, hanem még a jó szándékunkból, a jó akarásunkból is hiányzik az Isten. Nyilván egyértelmű az, hogy aki házasságot tör, abban nincs benne az Isten. Szerintem ez egyértelmű. Nyilván, aki elmegy lopni, az se ül le előtte imádkozni, nem mondja ezt imádságban Istennek. De a legszörnyűbb az, hogy akik mi úgymond a Biblia szerint jóknak számítunk, hívőknek számítunk, a mi cselekedeteinkben sincsen benne Isten. És erről szól az ateizmus. Erről szól az ige, amikor ezt felolvastam. Kolossé 3.17. Ez ellen szól az ige, amikor figyelmeztet bennünket így. És mindent, amit cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében cselekedjetek, hálát adván Istennek és az Atyának ő általa. Hadd hívjam fel, testvérem, figyelmeteket arra, hogy ilyen felszólítás nagyon sokszor, vagy nagyon gyakran előfordul a Bibliában. Csak néhányat. Szánjátok oda magatokat Istennek, a ti tagjaitokat, a ti szíveteket, testeteket és lelketeket, vagy akár esztek, akár isztok, mindent az Úr dicsőségére tegyétek. Vagy szentek legyetek teljes életetekben. Minden ilyen igében arról van szó, hogy ne maradjon ki az életünknek egyetlen területe sem. Jézus uralma alól a legjobb szándékunk sem maradjon ki, pláne az, a jó szándékunk ne maradjon ki. Így hangzik az ige, ismét felolvasom, és egy kicsit próbálom közelebb hozni a testvéreknek, remélem nem távolabb fogom keríteni a testvéreket ezáltal, hanem talán sokkal közelebb. És mindent, amit cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjétek, hálát adván Istennek ő általa. Ezt a körül szeretném írni a saját szavaimmal. Talán úgy tudnám elmondani, hogy Jézus jelenléte, személye, a vele való kapcsolat ne csak akkor legyen valóság, amikor itt vagyunk, abban az 5 órában, mondjuk számomra, hanem legyen jelen a 163 órában is. Amikor ne csak akkor legyen jelen az életemben, amikor mondjuk imádkozom, hanem akkor is, amikor történetesen vitatkozok valakivel, mondjuk az egyik ellenségemmel, akit én ellenségnek gondolok. Mindent Jézus nevében cselekedjetek. Ezt mondja az ige, ez azt jelenti, hogy olyan szót mondok ki, olyan lépést teszek, vagy mondhatnám így is, hogy olyan tekintetet vetek valakire, úgy nézek valakire, úgy nyitom meg a kezemet, úgy mondok véleményt, hogy abban maga Jézus van jelen. A maga lelke által, az ő nevében. Azaz, annyira reális közösségben vagyok vele, hogy ő szóljon általam. Ő tegyen rajtam keresztül, a tetteimen ez megmutatkozzék. Ő legyen, mondhatnám így, a cselekvő erő. őt engedjem hatni, érvényesülni a világban. Testvéreim, ezt jelenti ez az ige, amikor azt mondom, hogy az ő nevében. És ennek az igének most hadd mutassam be egy illusztrációját a testvéreknek. Én nagyon régen olvastam ezt az imádságot. Ez egy kicsit hosszabb imádság, remélem a testvérek tudnak majd rá figyelni, de azt vegyék észre, hogy ez hogyan mutatkozik meg ebben az imádságban ennek az embernek számára, aki írta, hogy mennyire áthatja őt az, hogy a Jézus közelségében vagyok, és mennyire hálát tud adni mindenért. És mit mondom, próbáljanak meg figyelni a testvérek, és így hangzik ez az imádság. Köszönöm, Uram, köszönöm. Köszönöm minden ajándékodat, amit ma adtál. Néked köszönök mindent, amit láttam, hallottam és kaptam. Hálát adok a vízért, ami reggel felfrissített, az illatos szappanért, az üdítő fokrémért. Hála legyen néked a ruháimért, amelyek betakarnak, azok színeiért és szabásáért. Hála legyen néked az időben kikézbesített újságért, a benne lévő folytatásos regényért, amelyen minden nap olyan jót derülök, meg azokért a fontos találkozókért, amelyeken a világ politikusai beszélgetnek egymással, meg a megnyert futballmérkőzésért. Hála legyen néked a szemetes kocsiért, és a rajta szolgálatot teljesítő emberekért, és az ébredező élet zajáért. Hála néked az életért, amely táplált, meg azért a pohár sörért, amely felfrissített. Hála néked a motorbicikliért, amely elvitt mindenhová, ahová mennem kellett. A benzinért, amely a motort forgatta. Az arcomat simogató szellőért, meg a felém integető fákért. És azért, hogy én mindennek örülni tudok. Hála legyen néked azokért a lányokért, akikkel ma találkoztam. Az olyé tartós hullámaiért, amik olyan jól illettek az arcához. Anna vidámságáért és csengő kacagásáért. Ez mind jó és szép volt. Hála néked ezért a mulatságos görkócsajázó kis fickóért, aki olyan ilyet arcocskát vágott, amikor elesett. Szívből tudtam nevetni rajta. Hála neked minden jó napodért és készszorításodért, melyel engem az emberek köszöntöttek. Hála édesanyámért, aki otthon vár rám, az ő szerény ragaszkodásáért és csendes jelenlétért. Köszönöm a tetőt a fejem fölött, a villanyfényt, a muzsikáló rádiót, köszönöm a vázat virágokkal, amelyek az asztalomat díszítik. Köszönöm az éjszakát, a csillagokat, a csendet, köszönöm az időt, az életet, kegyelmedet. Köszönöm, hogy te vagy Uram, köszönöm, hogy meghallgatsz, köszönöm, hogy komolyan veszel, hogy szeretsz. Hála legyen néked, Uram, mindezért hála. Kicsit furcsa ez az imádság, nem? Ha szabad így fogalmaznom, és nézzék el nekem, hogy ilyen csúnya szóval illetem, de kicsit talán olyan pofátlanul hat a mi kegyességünknek. Hát mindenért hálát ad, de hát kérem, mondhatná valaki, hogy kerül bele az imádságba a szemetes kocsi, hát meg az a pohár sör, meg azok a kislányok, hogy kerülnek oda, hogy azokért a tartós fürtökért, hogyan lehet ezért hálát adni? A testvérem, pont erről szól, hogy ez az ige szakasz, hogy mindenért Jézus Krisztusban hálát adjunk. Ez mutatkozzon meg szavainkban, cselekedeteinkben. És én most csak megint visszautalok a tegnapi történetünkre, arra, amikor elmentünk túrát felmérni és imádkoztunk, és eszembe jutott az, hogy mennyire nem tudtunk mi sem hálát adni egyszerű dolgokért. Hálát adni azért, hogy amikor kibicikliztünk Szent Ivánra, nem ütött el bennünket semmi. Én úgy bicikliztem ott, hogy aki előttem ment, őt majdnem elcsapták. És én fogtam a fejem, hogy hú, hát nem is mondtam, egyik eszembe se jutott, hogy mondjuk megköszönjem Istennek, hogy ez nem történt meg. Elmentünk túrázni, a biciklit lekötöttük az erdő közepén. Hálát adni azért, hogy senki nem vitte el azt onnan. Hálát adni azért, be is valami töredelmesen el is tévedtünk, de hálát adni azért, hogy megtaláltuk az útvonalat. És ez egyikünknek se jutott eszébe. Hálát adni azért, hogy hazafele vezető úton nem történt velünk semmi baj. És ez csak a tegnap eseményei. És egyikünknek se jutott eszébe. Azért gondoltam ezt az ige szakaszt hozni, és erről beszélni a testvéreknek, hogy mennyire áthatja az életünket az, hogy úgy gondoljuk, hogy át ilyen apró cseprő dolgokért nem adunk hálát. Nem is imádkozunk érted. Kell az?
Zaklatjuk ezzel az Istent? Nem, testvérem, nem zaklatod ezzel az Istent. Szóval azt mondja az ige is, mindenért, mindenkor hálát adjatok az Istennek, a Jézus Krisztusnak nevében. És testvéreim, nem az a probléma, vagy nem az a baj, hogy életünknek ezek a mindennapjai dolgai nem kerülnek bele az imádságunkba, hanem az, hogy ez sajnálatos módon ez megmutatja az Istennel való kapcsolatunkat, hogy milyen az valójában. Ez azt jelenti, hogy akkor nem merünk rábízni dolgokat. Én ezt magam megcsinálom, megteszem, ahelyett, hogy elmondanám imádságban. Testvéreknek én elmondom most, hogy amikor én minden nap, amikor vasárnapra esetleg itt megkérnek engem, hogy prédikáljak, az sem a magam erejéből történik. Az is Istennek a nagy kegyelme, hogy egyáltalán van a testvéreknek, Istennek szava, van a testvérek felé úgymond igei üzenet. Ez nem nekem köszönhető. Ha rajtam múlna, akkor itt nem lenne semmi. Legszívesebben nem is jöttem volna most el. Annyira félek, amikor ide kiállok a testvérek elé, hogy most én nekem itt most beszélnem kell valamiről, kibeszélhetetlen dolgokról, beszélnem kell a Szentírásról. És ez engem mindig olyan feszültséggel fog el, annyira félek, hogy most nekem ide kell jönnöm. És egy hihetetlenül nagy csodának érzem azt, amikor Isten mégis szól a testvéreknek. És ezt elmondani imádságban, ezt elmondani ő neki. Nagyon sokszor erről is megfeledkezem, hogy ezt elmondjam imádságban az Istennek. És most utolsóképpen csak azt szeretném elmondani, hogy talán vannak, akik egész jól ismerik a Szentírást, és a harmadik fejezet a Kolosséban, ugye így kezdődik, első verstől, ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki az Isten jobbján ül, az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Ugye így kezdődik, ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, a 17. versben ugye pedig így folytatja, amit olvastam, hogy akár amit cselekeztek, amit szóltok, mind az Úr Jézus nevében tegyetek. Ugye ennek van egy előzménye, hogy mindent, amit szólunk vagy cselekszünk. Ennek a feltétele az, hogy kérdezem én, ahogy az ige is, valljátok-e azt, hogy feltámadtatok a Krisztussal együtt? Valljátok azt, hogy ti érettetek, Isten elküldte az ő egyszülött fiát, a Jézus Krisztust. És hiszitek és valljátok-e azt, hogy ahogyan feltámad Krisztus valóságosan, bennünket is fel fog majd támasztani? Ha mi mindezt hisszük és valljuk, akkor ebből következik az, amit az ige is mond. Testvérem, ha te ezt hiszed és vallod, akkor tudod, mit kell most cselekedj? Minden tettedben, minden szólásodban, minden szavadban látszódjék is ez meg. Amikor hazamész, amikor beszélsz a feleségeddel vagy a férjeddel, ez látszódjon meg ott, abban a közösségben. Látszódjon meg a munkahelyeden. És én kívánom azt, és remélem Isten is megadja számunkra, vagy számotokra, hogy akik még erre nem jutottatok el, nem jutottatok el arra, hogy Krisztus ti életetek támad föl, azért, hogy a ti bűneiteket elvegye, hogy Isten előtt úgy legyünk, mint igaz emberek. Ha ti még erre nem jutottatok el, akkor kívánom azt, hogy erre eljussatok, hogy Isten szólítgassa a ti hiteteket, a ti úgymond életeteket ezzel, és aki pedig már ezekre eljutottatok, úgymond arra, hogy már így szoktunk fogalmazni, hogy akik már megtértünk, azokat pedig arra juttasson el Isten és az ő igéje, hogy minden szavunk, minden cselekedetünk őt dicsőítse. Ne csak itt, hanem otthonainkban és a munkahelyünkön is. Ámen. Testvéreim, igéhirdetésre válaszolva pedig énekeljük a 235. dicséretünket. 235. dicséretünk 5. verszakát énekeljük, amely így kezdődik. Hála néked, mennybéli Isten, ki vigasztalsz minket életünkben.
szükségünk már, megerősítesz inkább az igaz hitben, ígéretedben.
Helyünkön maradva imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te most veled való közösségre hívsz. Arra a közösségre, hogy mindent nyugodtan, nyugodt szívvel elmondhatunk neked. Én hálás vagyok neked most, drága mennyei atyám, a tegnapi napért, hogy tényleg semmi komolyabb balesetünk nem történt. Hálás vagyok azért, hogy végigmehettünk ezen az útvonalon, és hálás vagyok azért is, hogy vannak gyerekek, akiért ezt az egészet csinálhatjuk, és lesznek is gyerekek, akik majd eljönnek. Hálás vagyok neked azért, hogy vannak közöttünk szolgáló testvérek is, akik tényleg komolyan gondolják ezt a szolgálatot, és szívvel, lélekkel végzik azt. Hálás vagyok neked, testvéreim, hálás vagyok neked, Úr Jézusom, az idősebb testvéreimért is. Hálás vagyok azért, hogy tényleg így láthatom az ő hitüket, például akkor, amikor ott vagyok a keddi Biblia órán. Köszönöm neked őket, köszönöm azt, hogy őket használod. Láthatom az ő életükben a te jelenlétedet. És te látod azt is, hogy tényleg vannak az életünkben olyan részek, amelyeket sokszor nem adunk át neked. Nem vagy te abban benne. Kérünk téged azért, te adj erőt ahhoz, hogy azt le tudjuk tenni te neked. Erőt ahhoz, hogy nem magunk végezzük mindennapi dolgainkat, hanem te légy annak is szerves része. Te légy ott jelen a te szent lelkeddel. Amen.